TVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Egy éve, hogy elhunyt Ferenc pápa. Műsorunk első részében a néhai egyházfőre emlékezünk. Ezt követően két hétvégi programra hívjuk fel a figyelmet, amelyek a női karizmák lényegét, szerepét vizsgálják a mindennapi életünkben. Műsorunk végén a vasárnapi Szentmise Szentleckéjét hallgathatjuk meg Szent Péter apostol első leveléből. Tavaly, április 21-én hunyt el Ferenc pápa. A vatikáni média felületeken ma reggeltől már látható az egykori szentatya életéről készült dokumentumfilm, amely pápasága főbb mozzanatait kíséri végig, hangsúlyt fektetve a perifériákon élők iránti figyelmére, írja a Vatikán News. Ferenc pápáért ma délután 5 órától rózsafüzér imádságot mondanak, majd 6 órától misét mutatnak be a Santa Maria Maggiore bazilikában. A szertartás keretében emléktáblát avatnak fel a bazilika úgynevezett Salus Populi Romani kápolnájában, ahova Ferenc pápa külföldi útjai előtt és után, valamint más alkalmakkor is elment imádkozni. A tábla felirata szerint Ferenc pápa 126-szor imádkozott a kápolnában, ahol Róma legnagyobb tisztelettel övezett Mária kegyképe található, amely a város lakosságát oltalmazza. Ferenc pápáról beszélgetett tavaly, még a húsvét előtti napokban szerdahelyi Csongor kollégám és a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök.
Egy rendkívüli vonása számra Ferenc pápának az, hogy ugye van egy jezsuita Ferenc is, tulajdonképpen Xaveri Szent Ferenc, de ő mindjárt kezdettől fogva kimondta, hogy nem, ő Assisi Szent Ferenchez szeretne csatlakozni. Ugye Ferenc volt az, aki egyrészt a szegénységet nagyon fontosnak tartotta, és tudjuk, hogy Ferenc pápa is a maga részéről váratlan gesztusokkal, mondjuk nem költözik be az apostoli palotába, hanem egy vendégháznak a nagyobbik szobáját választja pápai lakhelyéül.
És viszi a saját kis aktatáskáját magával.
Úgy van, viszi a régi fekete cipőjében, csoszog tovább, amit még valahol Dél-Amerikában vásárolt, és így tovább. Vagy ezek a látványos, persze ezek gesztusok is, tehát jelértéket is képviselnek nyilván, de az, hogy ő egy Fiat 500-as Grandéval furik kázik Pesten, vagy New Yorkban is például, az mindenképpen jelzésértékű akar lenni. Ettől még a világ mindjárt nem változik meg, és nem is kellemes, amikor az ember saját maga is úgy érzi, hogy nem él luxus körülmények között, de mégis én magam is többször megtapasztaltam, hogy emberek azt mondják, hogy bezzeg a pápa, látod, ő ilyen és ilyen gesztust tesz. Megtanultuk tőle, vagy tanulhatjuk tőle, azt hiszem továbbra is, a gesztusoknak ezt az értékét, egy-egy segítő jószónak, vagy kiállásnak a dolgát. Tehát az, hogy ő egyébként elődeihez hasonlóan, de folytatja azt a gyakorlatot, hogy börtönökbe ellátogat, mondjuk a nagycsütörtöki lábmosást fogvatartottakkal végzi el, köztük esetleg nővel is.
Meg egy muzulmánnak is megmosta a lábát.
Úgy van, tehát gyakran tesz olyan gesztusokat, egyébként ugye azt hiszi Szent Ferencről közismert, hogy ő is elment a Szentföldre, Tehát van benne egy olyan érzékenység, amit éppen a szegényekkel való találkozás hív életre és tart életben. Azt is talán, hát említsük meg, hogy az ökológiai válság, amellyel kapcsolatban olyan gyakran pont fiatalok, vagy nincstelen embereknek a bajba jutott állapota, tehát a katasztrófák őket sújtják a leginkább, tehát ők azok, akik kongatják a vészharangot. Ez nagyon világos, hogy a pápa tényleg tőle is veszi ezt az elgondolást, hogy a teremtett világnak a védelme az nem egy pogány gondolat, az tényleg következik abból a szeretetből, amelyik az Isten szeretet a világ iránt, abból a szeretetből, amelyik a kicsinyek iránt van, és ugye Assisi Szent Ferenc annak idején Isten ajándékaként fogadta el a teremtett világot, és ma is az a benyomásunk, hogy akinek megmarad a kapcsolata a természettel, a teremtett világgal, az a hit mellett is könnyebben tud dönteni.
Ferenc pápa a papokat se kímélte. Kemény szavakat mondott a klerikalizmusról, az egyházon belüli visszaélésekről, stb. Nem egy kényelmes üzenet az, amit ő az egyház elé és az egyháziak elé tár.
Azt kell mondanom, hogy mindenkinek megvan a maga stílusa, és mindenkinek megvan a maga hozzáállása. Számra ez olykor már túl szigorú atyai vonása Ferenc pápának. Időnként az a benyomásom, hogy talán azt feltételezi, hogy a papság mindenütt rendkívül kényelmes és rendkívül magabiztos helyzetben van. Sokszor találkoztam olyan papokkal, akik ezeket a szavakat nem tudták igazán jól felfogni. Ugyanakkor azért az is látszik, hogy például a római egyházmegye papjaihoz írott leveleiben sokszor elismerő szavakat is használ, elismeri az ő igyekezetüket, odafordulásukat, az életüknek az odaáldozását is. Tehát kétségtelen, hogy a kritikája az gyakran megfontolandó szempontokat hoz, ez a spontaneitás, ami rá jellemző, ezt viszont csak akkor lehet jól érteni, hogyha valaki szintén megfelelő állapotban van. Tehát úgy gondolom, hogy el kell ismerni a papoknak, püspököknek is az igyekezetét, látni kell azt, hogy egy közös jó lendület, az összetartozásnak a biztonsága is szükséges ahhoz, hogy egyébként pedig fogadjuk el azokat a szempontokat, amelyeket a pápa megfogalmaz. Nem olyan könnyű megfogalmazni egy mondatban, például a klerikalizmus, amelyet Ferenc pápa újra meg újra ostorozott, hogy ez igazából mit jelentene. Az azonban egész biztos, hogy egy olyan egyházban szeretnénk mindannyian élni, amelyet a valódi testvériség, a valódi összetartozás, és ha tetszik, ebbe a titokzatos testbe minden tag saját szerepének komolyan vétele jellemez. Klerikalizmust a magam részéről abban látom, hogyha mindent a pap akar eldönteni, hogyha igazából ővele azonosítják az egyházat, hogyha a megkeresztelt embereknek és megbérmált embereknek tulajdonképpen nincs is semmi tennivalója, csak fogadják el azt, amit a pap mond. Ehelyett egy olyan egyházban élni, amelyikben mindenkinek van szerepe, amelyikben a játék közös és az örömhír mindannyiunkat életre kelt, abban jó élni. És azt gondolom, hogy Ferenc pápa egy ilyen eleven egyházat akar, ebbe hívogatja a papságot is.
Ebbe is ennek az egyik eszköze ez a bizonyos szinodalitás, amit lassan értünk meg az idők folyamán, egyre többet érzékelünk belőle, de minden esetre mozgásba hozza az egyházat.
Együtt járni ezen az úton a szinodus is ezt akarja mondani. Azt gondolom, hogy a helyzet azért összetett és azért nem könnyű, mert meglehetős külső és olykor belső nyomás nehezedik az egyházra, olyan ideológiák vesznek körül bennünket, amelyek tulajdonképpen az a benyomásunk, hogy csak egy-két régen ismert témában kellene gyorsan változtatni, és akkor minden rendben lenne. Csak hogy azt tapasztaljuk, hogy a hitünk nem változik meg akkor, hogyha bizonyos külső tényezőket átállítunk, vagy átértékelünk. Ferenc pápánál nagyon fontosnak látom tudni azt, legalábbis a magam részéről mindig innen tudtam az ő pápaságát megérteni, és az ő működését megérteni, hogy egy jezsuita szerzetessel van dolgunk, aki mélyen Krisztus szeretetéből, mélyen Isten jelenlétéből táplálkozik. Hogyha az evangéliumi radikalitás, az evangéliumi szeretett parancs és Jézus jelenlétének a valósága az, ami meghatározó, és mindent ehhez igazítunk, akkor a szinodalitásnak a lényege nem az lesz, hogy bizonyos régen ismert szlogeneket ismételgetve változtassunk a világ helyzetén.
És hogy nem népszavazás lesz bizonyos hittételekről.
Pontosan, akkor nem demokráciát akarunk belőle csinálni, ahogyan ezt Ferenc pápa is mondja, hanem az egymásra hallgatásnak és a közös felelősségvállalásnak az alkalmait fogjuk keresni, egyébként pedig kétségtelen, hogy ezekhez meg kell találni olyan struktúrákat is, vagy hogyha valami tényleg idejét múlt lenne, akkor azban is el kell dönteni, hogy abban hogyan tudjunk együtt menni. De hogy ahhoz, hogy ne törésre vigyük a dolgot, ahhoz, hogy ne megbélyegezzük a másikat, hogy ő mit akar, vagy mit nem akar, ahhoz, hogy ne ilyen címkéző módon éljünk a végletekbe szorulva, ami manapság nagyon gyakran megtörténik a politikai szintéren, és persze időnként az egyházban is, ahhoz nagyon nagy szükségünk van erre az egymásra hallgató, figyelmes kultúrára. A szinodusnak a legutóbbi záró dokumentumában az egyik érdekes javaslat az volt, hogy a meghallgatás, mint önálló szolgálat jelenjen meg az egyházban. Ami egy kicsit meglepő, hiszen az új szövetségben alapvetően olyan tanítványokkal találkozunk, akik tele vannak a jó hírrel, és azt állandóan tovább akarják mondani. És Ferenc pápa járta a világot, ameddig csak lehetett, és tényleg megdöbbentő, hogy milyen távlatokba, milyen nehézségeket is vállalva elment mindenhova. De ennek mindig része volt az is, egész konkrétan emlékezünk vissza budapesti találkozásokra is ő vele, hogy meghallgatta azokat, akik a helyi egyházból hozzászóltak, és egy párbeszédet folytatott velük.
Magyarországon is megemlékeznek Ferenc pápa halálának első évfordulójáról. Ma este 7:30-tól szentmisét mondanak az egykori szentatyáért a budapesti Avilai Nagyszenterész plébánia templomban. Az előző percekben Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspököt hallották. Szombaton, április 25-én Martonvásáron a Brunswick Beethoven Kulturális Központban rendeznek jubileumi ünnepséget, melynek keretében hálát adnak a Kalász 90 éves működéséért, és együtt ünneplik a keresztény nőket, a keresztény női hivatást. A szervezők egész nap színes programmal várják a résztvevőket. A Kalász elnökével, Szilágyi Melindával beszélgetek.
Kalász a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége, ennek a rövidítése. 1936-ban alapította Lutzenbacher Rita, aki egy pettendi földbirtokos volt, illetve hát a földbirtokosnak a lánya, és ő összefogta a környékbeli cselédlányokat, akiknek csak 4 elemi iskolai végzettségük volt, és azt gondolta, hogy tovább szeretne velük foglalkozni, hogy ne álljanak meg ennél a műveltségi foknál, hanem mindenféle hasznos ismereteket tanított nekik, összefogta őket, és a hitre, az erkölcsre, a családanyaságra és a hagyományokra nevelte őket. Ekkor találkozott egy erdélyi szociális testvérrel, Stettner Andrával, akinek hasonló elképzelései voltak a lánynevelésről, és ketten együtt összefogtak, és megalapították a Kalászt, aminek 1936. január 19-én az első lánykori gyűlése itt Martonvásáron volt, és ezért itt fogjuk ünnepelni most a 90. jubileumot.
90 év, elképesztően hosszú idő. Honnan érkeznek most a Kalász ünnepségére, szerte az országból? Milyen településekről?
Igen, meghirdettük ezt az eseményt természetesen a Kalász csoportjaink között. A Kalász csoportok Szombathelytől egészen a Nyírségig az egész ország területén vannak, délen Komlóig tart, tehát jó hosszú utat kell megtenniük azoknak, akik távolabbról érkeznek, de nagyon szívesen jönnek ide Martonvására. Azonban ebben a nagy ünnepen, ebben a nagy boldogságban szeretnénk osztozni másokkal is, szeretnénk ezt egy keresztény-katolikus női ünneppé tenni ezt a napot, ezért meghirdettük, nyilvánossá tettük, és bárki, akit érdekel, nagyon szívesen látjuk ezen az eseményen.
Milyen programra lehet számítani, kik lesznek az előadók, és egyáltalán, ugye itt mondtad ezt, hogy a nőiség, a nők hogyan élik meg a kereszténységet, ez lesz a fókuszban? Hogyan kell elképzelni a nap felépítését?
Igyekeztünk egy nagyon tartalmas programot összeállítani, és igen, ez lesz a fókuszban, hogy a katolikus nőket, ami érdekli, ami foglalkoztatja, nagyon sok lehetőségük lesz ezen a napon. A délelőtt 10 órakor egy megnyitóval fogunk kezdeni, és 10 óra 30-tól 3 előadást lehet majd meghallgatni. Az első előadás Pindrok Csaba és Verebes Linda színész házaspár fogja tartani, az Imára épült otthon címmel. A második előadás Dényei Gáborné, a Kalásznak a korábbi elnöke, aki a gondviselés szerepéről beszél, a Kalász 90 évéről, hiszen azt mindenki tudja, hogy amikor alapították 1936-ban, akkor teljesen más idők voltak, mint rá 10 évre, amikor sajnos megszüntették, 1946-ban betiltották, és mégis túl tudott élni, mégis fel tudott támadni ebből a hibernált állapotból, amiből évtizedeken keresztül volt. És 1988-ban az egykori lányok gyűltek össze, és ők ébresztették fel újra a Kalászt, az ő igényük alapján indult újra 1989-ben, és azóta is töretlenül működik. A harmadik előadásunkat pedig egy néprajzkutató, dr. Diekis Virág fogja tartani, gyönyörű címmel, az a címe, hogy Boldog asszonyok a boldogasszony palástja alatt. Ez pedig a Mária ünnepekről fog majd szólni ez az előadás. Ezután egy ebédszünet fog következni, agapéval várjuk a vendégeket, kenyérlángos fog sülni a Brunswick Beethoven központ kemencéjében, ezen kívül a kalász csoportok pedig süteménnyel várják az ideérkezőket szerte az országból. Délután 14 órakor egy dicsőítéssel fogjuk folytatni majd az eseményt, és a dicsőítés után pedig workshopok lesznek, többféle lehetőség közül lehet választani. Mivel gyönyörű környezetben fekszik Martonvásár, itt van a Brunswick Beethoven központtal szemben a Brunswick kastély, ezért egy vezetett séta keretén belül meg lehet tekinteni a kastélyparkot, tárlatvezetéssel meg lehet tekinteni a Beethoven múzeumot, és lesznek mindenféle foglalkozások, például Nényei Gáborné egy hagyományos kalász foglalkozást fog tartani az érdeklődőknek, Diekis Virág is velünk marad, és ő pedig a családban megélt ünnepekről fog beszélgetést tartani. Eljön hozzánk Hegyi Nagy Lívia, aki az otthon szervezésről, a tárolásról fog majd beszélni nekünk, illetve arról tart foglalkozást, illetve Martonvásárnak van egy büszkesége, Mennyhárt Otília, virágvarázsló, aki főállásban rákutató, de szabad idejében virágokat termeszt, és ő pedig a virágok, tavaszi virágok a kiskertben címmel fog majd foglalkozást tartani. Ezekből lehet délután, ezek párhuzamosan fognak futni, és mindenki érdeklődésének megfelelően választhat majd, és végül 16 óra 30-kor püspöki szentmisével fogjuk zárni a napot, Marton Zsolt váci püspök atya tartja majd ezt a szentmisét.
A szombati nappal kapcsolatban itt már elhangzott, hogy mindenkit vártok szeretettel. Hogyan lehet ide megérkezni? Mit javasolnál? Autóval, vonattal, autóbusszal? Hogyan jöjjenek?
Autóval az M7-es mellett található Martonvásár, tehát ez egy teljesen egyszerű megoldás, illetve vonattal Budapestről 25 perc alatt ide lehet érni, a déli pályaudvarról, vagy a kelenföldi pályaudvarról, vagy pedig Székesfehérvár irányából. Nagyon jó a közlekedés, úgyhogy könnyen megközelíthetőek vagyunk.
Valakit most bátorítanod kellene, hogy jöjjön el. Mit mondanál neki? Csak nagyon röviden.
Arra hívom a katolikus asszonyokat, hogy osztozzanak velünk ebben a boldogságban, hogy egy ilyen szervezet, egy ilyen múlttal rendelkező szervezet, ami már 90 éve elmondhatja magáról, hogy hűséges a katolikus hagyományokhoz, katolikus egyházhoz, ebben a nagy örömünkben osztozzon, jöjjön, ismerjen meg minket, biztos, hogy ezekben a tartalmas előadásokban fog kedvére valót találni. És gyönyörű időnk lesz, tehát meg lehet nézni a Brunswick kastély környezetét is, ami egy csodálatosan szép park.
Kilencven éves a Kalász, a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége. A szervezők a jubileumi ünnepre szeretettel várnak minden érdeklődőt szombaton a Brunswick Beethoven Kulturális Központba, Martonvásárra. A Kalász elnökével, Szilágyi Melindával beszélgettem. A Szerzetesi Iroda, a Szociális Testvérek Társasága és az Újváros Alapítvány közösen félnapos konferenciát rendez, mely a 20. századi egyházi élet három jelentős női személyisége, Slachta Margit, Madeleine Delbrel és Chiara Lubich személyisége köré épül. A konferencia április 25-én délután 3:30 és 6:30 között Budapesten a Párbeszéd háza Pázmány Péter termében lesz. Az eseményről az egyik szervezőt, az Újváros Kiadó vezetőjét, Paksi Esztert kérdeztem.
Az Újváros Kiadó a Fokolára Mozgalomnak a kiadója, a Fokolára Mozgalom alapítója Chiara Lubich, akinek a műveit 30 éve, 40 éve adja ki a kiadónk, és nekem nagyon régi vágyam volt, hogy a Chiarának a gondolatait belehelyezzük egy nagyobb kontextusba itt Magyarországon is. Nyilván sok minden történik ezen a téren, nemzetközi szinten az ő gondolatait sokan tanulmányozzák. Ez volt az egyik motivációm. A másik, hogy most kiadtunk két könyvet az utóbbi években, a 15 nap ima sorozatunkban, az egyik Madeleine Delbrel gondolatait tartalmazza, a másik Slachta Margitét. Ezeken dolgozva láttam, hogy nagyon sok összecsengés van e három nőnek az írásai között, és erre gondoltam, hogy jó lenne ezt egy kicsit végig tanulmányozni, végig gondolni, hiszen mind a hárman valamilyen szinten megelőzték a II. Vatikáni zsinatot, vagy teljesen, vagy részben megelőzték, hiszen Chiara Lubich gyakorlatilag hosszabb ideig élt és alkotott utána, mint előtte, de a gondolatainak a lényege az már a 40-es években megfogalmazódott, Slachta Margit és Madeleine Delbrel pedig tulajdonképpen a teljes munkásságát előtte alkotta. Tehát innen jött az ötlet, hogy mind a három nőhöz van egy-egy könyvünk, illetve hát Kerehoz több is, és akkor megkerestem a Szociális Testvérek Társaságát, ugye akiknek a Slachta Margit az alapítójuk, és velük és a Szerzetesi Irodával közösen szervezzük ezt a konferenciát.
Mik ezek a tipikusan női karizmák? Itt ezt egy picit bontsuk ki, hogy itt miről is van szó.
Én számomra az, hogy ők nők voltak, az egyrészt azt jelenti, hogy laikusok, tehát hogy olyanok, olyan egyházhoz tartozó személyek, akik nem papok, nem férfiak, de elsősorban nem papok, nem az egyházi hierarchiának a részei. Természetesen ez nem újdonság, hiszen a Szent Teréz, mind a kettő Szent Teréz, stb. Rengeteg nagy női szent volt, akik jelentős hatást gyakoroltak az egyházra, de különösen Chiara Lubich és Madeleine Delbrel nem csak, hogy nem pap és nem férfi, hanem nem is szerzetes annak a szónak a klasszikus értelmében. Tehát szerintem itt a nőiségük mellett a laikusságuk az, ami nagyon fontos. A női jelleg szerintem ezen kívül még a szeretetnek az elsődlegessége az, ami talán mind a hármuknál megjelenik, és az, hogy nagyon a konkrétumokba próbálták az elképzeléseiket megvalósítani. Persze most ezzel nyilván lehet vitatkozni, férfiak is tudnak ilyet, szóval nem azt állítom, hogy nem. Lehet, hogy a nőségüknél még fontosabb ez, hogy laikusok.
Kik lesznek a konkrét előadók, és ők milyen témákban készülnek?
Ez egy félnapos program, úgyhogy elég egyszerű az összeállítása. Nobilis Mário atyát kértük, hogy egy általános bevezetőt tartson kicsit, amiket most én is itt elmondtam, hogy hogyan vezette a Szentlélek a II. Vatikáni zsinat felé az egyházat már megelőzve azt, és utána a három nőről három előadás lesz. Német Emma szociális testvér fog Slachta Margitról beszélni, én fogok beszélni Madeleine Delbrelről, akinek nincs hazai követője és szakértője, úgyhogy most én ástam bele egy kicsit magam az ő munkásságába, és Román Zsuzsa Fokolarina fog beszélni Chiara Lubichról.
Még egy kicsit a konkrétumokról, akinek felkeltettük most az érdeklődését, hova menjen, kell-e regisztrálni, pontosan hány órakor kezdődik ilyen konkrétumokat?
A rendezvény Budapesten lesz a Párbeszéd házában, a Horánszky utca 20 szám alatt, 3:30 kezdődik, és 6:30 tartjuk. Az újvárosonline.hu-n lehet regisztrálni, de ha valakinek ez nem sikerül, akkor a helyszínen is, szóval mindenki nyugodtan jöjjön el. Nincs belépődíj, de adományokat elfogadunk, mert azért költségei vannak ennek az eseménynek.
Mivel bíztatnád azt a hallgatót, akinek esetleg most felkeltjük az érdeklődését, hogy ez egy jó téma, ez egy fontos téma, érdemes eljönni, érdemes erről akár tovább gondolkodni is.
Ahogy én megismertem ezt a három személyt, mindenképpen inspiráló az ő írásuk egy a mai 21. századi valóság számára, főleg a nagyvárosi élet, tehát ők mind a hárman egy ilyen a modernitással párbeszédben próbálták megérteni azt, hogy most itt a kereszténység az hogyan élhető meg. Fogok beszélni arról, hogy Madeleine Delbrelnek mit jelentett a metró, vagy a bicikli, vagy az utca embere. Szóval én azt hiszem, hogy ők olyan gondolatokat tudnak nekünk ma üzenni, amiket a legegyszerűbb hétköznapi helyzetekben föl tudunk használni azért, hogy a kereszténységünk élő és hiteles legyen.
Női karizmák a 20. századból. Konferencia a Budapesti Párbeszédházában április 25-én szombaton. A szervező Szerzetesi Iroda, a Szociális Testvérek Társasága és a Fokoláre Mozgalom Újváros Alapítványa szeretettel vár minden érdeklődőt. Az Újváros kiadó vezetőjével, Paksi Eszterrel beszélgettem. Húsvét, 4. vasárnapja, a katolikus egyházban a jó pásztor vasárnapja. Ez a nap egyben a papi és szerzetesi hivatások világnapja is, amikor a hívek a lelki pásztorokért imádkoznak. A Szentmise szentleckéjét Szent Péter apostol első leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Kapás Attila, a Váci egyházmegye papja fűz gondolatokat. Szeretteim, ha jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához. Ez az Isten igéje.
Kedves testvérek! Jó pásztor vasárnapján Péter apostol, az első a többi apostol között, buzdít minket, mint jó pásztor. Az elsődleges jó pásztorra irányítja figyelmünket, az ő végtelen szeretetére, aki vállalta a mi sorsunkat, szenvedéseinket és a bántalmakat, melyek igazságtalan vérték. Péter pünkösdi beszédében elmondja, hogy mi emberek okoztuk Jézus szenvedését, fájdalmait. Péter ezt a levelet valószínűleg rabszolgáknak írja, akik megtértek. Ezért írja, hogy türelmesen fogadják azt a szenvedést, amely igazságtalanul éri őket. Ezzel ugyanis tanúságot tesznek Jézusról. Mennyire viseljük el Jézusért az igazságtalanságot? A türelemben kitartani csak az Úrral lehet. Tőle kapjuk a meghívást erre, mondja Péter. Vagyis, hogy minden igazságtalanság ellenére kitartsunk a jóban, a szeretetben. Nem a szenvedésre, hanem a kitartásra buzdít Péter itt. Csak akkor szeretünk valakit igazán, ha a szenvedést is vállaljuk érte. Sőt, Jézus azt tanítja, senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Jó pásztorunk ezt tette értünk a kereszten. Így vált a halálfája a szeretet fájává és a mi üdvösségünk forrásává.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Délibáb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.